Ismét van uniós egységed, az aminek nagyon sokan egységesen is tudnak örülni, és gyakorlatilag egy olyan megállapodás, politikai megállapodás született, hangsúlyozom, hogy ennek a jogi része ugye még napokig fog a munkaasztalon heverni, amely mindenki úgy tudta hazavinni, hogy valamilyen módon eladja a győzelemnek. Tehát míg a belga miniszterelnök azt mondta, hogy született egy időleges megállapodás, addig Ursula von der Leyen elmondta, hogy végre megvan a hatos csomag, és még Rutte holland miniszterelnök is a maga módján kedvezően számolt belőle, miközben a magyar miniszterelnök is érthető módon pozitívan jelzett a Facebookon. Tehát ez egy szokásos uniós kompromisszumnak tűnik, ahol tényleg mindenki a maga módján a saját választói előtt úgy térhetett vissza az egyébként nem nyilvános Európai Tanácsról, hogy az a saját álláspontját érvényesítette.
Mit lehet tudni a vitáról? Hosszú volt, miután szinte éjjel született ezt meg, de kiket kellett győzködni, ha egyáltalán valakiket győzködni kellett, és mivel? Tehát volt-e ára ennek a megegyezésnek?
Egyelőre nem látjuk a megállapodásokban, hogy olyan szigorú értelembe vett pénzügyi transfer ára lett volna. Inkább azt mondom, hogy az egy hónapos kifárasztásos technikának lett meg az az eredménye, hogy beleálltak ebbe a diplomáciailag vállalható megoldásba, hogy hivatalosan ugye a vezetéken érkező olaj van mentesítve. Ez ugye nem Magyarországot jelenti, hanem egy technikai import útvonalat, és vannak országok, akik jelezték, hogy egyébként ők majd ezzel nem élnek, tehát a lengyelek és a németek. Aztán meglátjuk, hogy a valóság ebből nekik mit hoz, és az is biztos, hogy az észtek, illetve a balti államok már most a sajtótájékoztatóikon a kilépéskor, az ajtóküszöbben való átlépéskor mondták, hogy akkor itt az ideje, hogy a hetedik szankciócsomagot is elkezdjünk tárgyalni, míg érdekes módon már mások is, a közép-európaiakon túl, például a belga miniszterelnök jelezte, hogy nem nagyon szeretne a következő csomagban például a gázról beszélgetni, tehát hogy ezzel az orosz energiahordozók feletti szankciós lehetőségeket kimerítettnek tekintik. Úgyhogy egy nagyon izgalmas következő lépéses pillanat is lehet majd, amikor a hetes csomag egyáltalán eldől, vagy reális-e.
Ezek szerint a szankciós sorozat folytatódik, de az eddigiek, illetve ez mennyire késztetheti, kényszerítheti rá Oroszországot arra, hogy felhagyjon a háborúskodással?
Ugye a szankcióknak a hátránya az, hogy lassabb hatást gyakorolnak, még akkor is, hogyha itt az év végéig várjuk azt, hogy egy tizedére essen vissza az európai olajimport, ami az orosz költségvetésnek közel kétharmadát adja egyébként nominálisan. Ez biztos, hogy fogja sújtani az orosz gazdaságot, biztos, hogy nem tudja ilyen gyorsan más piacokon eladni ezt az olajat, de az is elég valószínű, hogy holnap után és a nyár előtt ez a háború nem ez befolyásolja érdemben, sokkal inkább az ellátási láncok, a technológiai kérdések, hogy milyen fegyvert tudnak gyártani nyugat-európai részvétel nélkül az orosz gyárak, és miért nem. Tehát ez egy büntetés, mint sem önmagában az ukrán hadi mezőn való közvetlen hatásnak az eszköze ebben a percben.
Tehát valószínűleg ezek a szankciók akkor is fennmaradhatnak, hogyha mondjuk véget ér a háború?
Hát ez a világ egyik legizgalmasabb kérdése. Erről a G7-ek adtak ki még nem olyan régen nyilatkozatot, amikor azt mondták, hogy az ukrán területi integritás a szankciós politika visszaépítésének a feltétele. De ugye itt is például már csak az kérdés, hogy a február 24-i státusz volt, vagy pedig akár a teljes ukrán területi integritás. Azt hiszem, hogy itt a diplomácia még meg fogja tartani a mozgásterét arra, hogy ezt a választ eldöntse.
Ez a szankciós csomag, illetve a korábbiak is mennyire befolyásolják az orosz gazdaság állapotát, illetve a háború folytatását? Tehát milyen most a költségvetés helyzete Moszkvában?
De amit látunk, hogy még akár a mostani csomag bejelentésének a hatására is ugye megugrottak az olajárak és a származékos termékek árai, ami rövid távon akár még bevétel növekedést is jelenthet, ahogy egyébként most is rekordokat döntögetett az orosz állami költségvetés havi bevétele. Tehát van egy ilyen paradox hatás, hogy ilyen módon az oroszoknak akár rövid távon jó lehet. Hosszú távon viszont egészen biztosan látható, hogy egy nagyon komoly technológiai kihívás elé néz az egész orosz gazdaság minden látásban, akár a fogyasztói szinten, és hát mondjuk a energiahordozók kibányászása terén, a pénzügyi szankciók miatti hitelfinanszírozási nehézségektől, a hiányzó technológiáig, gyakorlatilag ez potenciális összeomlás is benne van a forgatókönyvekben.
Egyébként ezekkel a szankciókkal az unió érdekei, illetve gazdasága lehetőségei mozgástere nem sérül, vagy sérülhet?
Az unió érdeke az, hogy a lehető legnagyobb mozgásteret megteremtse maga számára Moszkvával szemben, tehát azt a függőséget leépítse, ami ki tudott alakulni az elmúlt 10 évben, és a bármikori tárgyaláson az ukrán háború függvényében is a kétoldalú orosz uniós kapcsolatokban minél inkább a szava tudjon érvényesülni. Ehhez nem árt az, hogyha vannak olyan szankciók, amit ki lehet vezetni, mert hogy ezek nyilván olyan tárgyalási lehetőségek lesznek, amivel fog tudni élni az unió közössége.